كايا انفيتانا اود لهاشان باتربا سولانو ميدن مكا لالوتا دالانو سيناد الوت ميندن نوبالاشا Atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Az egész világot és köztük minket is növekvő aggodalommal töltenek el a közel-keleti fejlemények, írta Szijjártó Péter a Facebook oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, telefonon egyeztetett Yisrael Katz izraeli és Ali Bagheri Kani iráni külügyminiszterekkel. A megbeszélések sajnos ismételten azt bizonyították, hogy a 24. órában vagyunk, fogalmazott. Rögzítette, Magyarország álláspontja egyértelmű, nem engedhetjük meg, hogy Izraelt még egyszer olyan terrortámadás érje, mint tavaly októberben, ugyanakkor, amíg lehet, mindent el kell követni egy nagy regionális háború kitörésének megelőzése érdekében. Nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett a Fehérházban Joe Biden amerikai elnök a közel-keleti eszkaláció és egy iráni támadás lehetősége miatt. Előzőleg Lloyd Austin amerikai és Yoav Gallant izraeli védelmi miniszterek megbeszélésén szó esett az Egyesült Államok katonai erőinek átcsoportosításáról és megerősítéséről a régióban. A Pentagon még pénteken jelentette be, hogy erősítésként egy szélesebb regionális háború megelőzésének érdekében vadászrepülőgépekből álló századot vezényel a Közel-Keletre, és ott tartja egy repülőgép szállító hajóját. Az izraeli hadsereg célzott légicsapásban megölte a gázai övezetben a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet kormányának gazdasági miniszterét. Abed Azzarainek fontos szerepe volt a humanitárius segélyek elosztásában és a gázai övezeti piacok felügyeletében. Regionális és nemzetközi biztonsági kérdésekről kezdett tárgyalásokat Teheránban Szergej Sojgu volt orosz védelmi miniszter, az orosz biztonsági tanács új titkára, aki Iránba érkezett a közel-keleti feszültség kiéleződése közepette. Orosz hírügynökségek beszámolói szerint látogatásán Sojgu megbeszélést tart Ali Akbar Akmadiánnal, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkárával, valamint az iráni fegyveres erők vezérkari főnökével, Mohammad Bagherivel is. A tervek szerint az orosz tisztségviselőt fogadja Masoud Pezeshkian iráni elnök is, írta az MT. Világos, mint a nap, aki békét akar, az zsarolásra számíthat, fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencze Tamás azt mondta, van két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia, és van egy nem uniós ország, Ukrajna. Utóbbi veszélyezteti a magyarok és a szlovákok energiabiztonságát, holott ezt nem tehetné, hiszen van egy társulási megállapodás az Unió és Ukrajna között. Szerint egy ilyen helyzetben Brüsszelnek, az Európai Bizottságnak fel kellene lépni a tagállamok védelmében, ehhez képest Brüsszel semmit sem csinál. Folytatódott a Magyar Honvédség embert a vasra toborzó kampányára jelentkezők bevonulása a Hódmezővásárhelyi laktanyában. Molnár Zsolt dandártábornok, a Magyar Honvédség Kinizsipál 30. páncélozott gyalogdandár parancsnoka az MT-nek elmondta, a jelentkezőket megszólította a Lynx, a Hiúz harcjármű és az új technikával történő foglalkozás lehetősége, illetve az arra való felkészítése is. Közel 100-an jelentkeztek, és a kiképzésük hamarosan megkezdődik. A buszjáratokon is bevezetik a távolságtól független 300 forintos egységes helyjegyet, közölte a MÁV. Így könnyebben áttekinthetővé és egységesebbé válik a tarifarendszer. A legutóbbi frissítés követően a vasútársaság okostelefon alkalmazásába is beépítették az EMMA elnevezésű egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatást, most a MÁV applikációban is folytatódik a két szolgáltató integrációja. A legmelegebb és a hetedik legszárazabb volt a július 1901 óta, írta a Hungaromet. A hónap középhőmérséklete országos átlagban 24,53 század fok volt, ami 3 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek átlagát. A csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csupán 22,2 mm volt, ami 69%-kal elmarad az említett időszak átlagától. Végül az időjárásról. Általában sokat süt majd a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős helyek, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Not a visitor. You've changed places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not a visitor. I wear you like a shroud. I know I'll make you proud. You've done your crying now. To sing
so you know at your word. Not a visitor. She came walking down my lane. I've learned to laugh again, like a moth to a flame. Not a visitor. Not surprised, we're unashamed. She's gonna have to change her name. They will know that we're the same. A song to sing, so you know at your word. Better get used to this smile. Gonna be around for a while. Spend too much time being close. Not a visitor. You change places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not a visitor. You're crying now.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Pip most már nem keltett olyan szánalmas benyomást, amint nagy érdeklődéssel figyelt egy botthúzó vetélkedőt, egy skótjuhász és egy keverék labrador között. Nevetve mondtam, nem képzeltem volna, hogy ennyi kutyát tart itt. Milyen sokáig maradnak magánál? Csak addig, amíg nem találok nekik rendes gazdit. Némelyik csak pár napig marad, mások hetekig, hónapokig. Meg van egy-két olyan is, mint Sally Ann, akikből állandó lakók lettek. De hogy tudja ezt mind etetni? Elég sokba kerülhet, Rose nővér bólintott. Hát igen, bár tartok mindenféle jótékonysági rendezvényt, és onnan is csurran csöppen valami, de azért nekem is az erszényembe kell nyúlnom. Egyelőre még bírom. Körülöttünk vidáman csaholtak és ugráltak a kitett, eltaszított kutyák. Gyakran gondolkoztam azon, milyen szörnyűség, hogy egész sereg ember él a földön, aki egyáltalán nem törődik azokkal a teremtményekkel, akik rájuk vannak utalva. Szerencsére ér közöttünk egy másik angyali sereg is, amelyik mindent megtesz azért, nem sajnálva időt, fáradtságot és pénzt, hogy helyrehozza, amit ezek a gonosz, szívtelen emberek elkövettek. Megnéztem magamnak Rose nővért. Az ember nem is hinné, hogy aki olyan áldozatos munkát végez embertársaiért, mint ő, annak még jut hely a szívében más teremtményeknek is. De így volt. Nagyon hálás vagyok magának, nővérke, mondtam. Remélem, valaki hamarosan elviszi magától Pipet. Ha van még bármi, amiben segíthetek, feltétlenül szóljon. Ne aggódjék, doktor úr, nem hiszem, hogy ez a kis aranyos sokáig a nyakamon maradna. Mielőtt hazaindultam volna, a kerítésre támaszkodtam, és vetettem még egy pillantást Pipre. Úgy tűnt, megtalálta itt a helyét, de azért néha megállt az ugrándozásban, és rám nézett azzal a kérdő tekintettel, amelyel csak nem örökre magához láncolt. Az a rossz érzésem támad, hogy lám, most én is cserben hagyom. Sőt, nem sokára róznővér is túlad rajta. De félre ezekkel a komor gondolatokkal. Remélem, majd csak jobbra fordul a sora. Sehogy sem akart kimenni fejemből ez a kutya, és egy héttel az eset után már be is néztem miatta az állatmenhelyre. Róz nővért éppen kint találtam, amint esőkabátban és gumicsizmában a kutyák tájába rakta az eleséget. Gondolom, Pip miatt jött, köszöntött és letette a vödrét. Képzelje, tegnap gazdája akadt. Mondtam én, hogy nem fog a nyakamon maradni. Egy igen rokonszenves házas pár vitte el. Azzal az elhatározással jöttek, hogy befogadnak egy gazdátlan kutyát, és azonnal kiszemelték maguknak Pipet. És ami azt illeti, igen, jó hetem volt, mert ez alatt sikerült remek gazdát találni Griffnek és Fergusnak is. Hát ezt örömmel hallom, mondtam. Pip sokat járt a fejemben. Itt marad ebben a körzetben? Mi az, hogy? Itt, Derobályban. Plendelliszék vették magukhoz. A férfi nyugdíjas tisztviselő, méghozzá azt hiszem elég magas beosztásban lehetett, mivel bőkezű adományt juttatott a menhelyemnek, holott nem is kértem tőle. Az egyik szép kis házat vették meg, a Hulton Roadon, ahol az állat kedvére játszhat a kertben. Megadtam nekik a maga nevét, úgyhogy előbb-utóbb nyilván föl fogják keresni. Ó, ezt nagy örömmel hallom, mondtam, és így is éreztem. Így nem tűnik el végleg a szemem elől. Nem kellett soká várnom a viszontlátásra. Egy újabb hét telt el csupán, mikor megláttam a várószobában Pipet vadonatúj nyakörvel és pórázzal, és egy korosabb házaspárral. A kutya rögtön a hátára feküdt, mihelyt meglátott, de ezúttal már nem segélykérő volt ez a mozdulat, hanem játékos, és a szája szokásos módon fülig szaladt. Amikor lehajoltam hozzá, hogy megvakargassam, láttam, hogy drága nyakörvet vettek neki, amelyen biléta díszeleg a gazdák címével és telefonszámával. Ölembe vettem Pipet, és bementünk mind a rendelőbe. Hadd halljam, mi a baj? Kérdeztem. Nincs semmi baj, felelte a testes, piros arcú, komoly tekintetű, kifogástalan öltözött férfi, a megjelenéséből ítélve valóban elég magas rangú hivatalnok lehetett. Nem régiben tettem szert erre az állatkára, és csupán azért jöttem, hogy tanácsot kérjek a tartásával kapcsolatban, mondta. Egyébként engedje meg, hogy bemutatkozzam, Plendelliszt vagyok, ő pedig a feleségem. Plendelliszné asszony sem volt éppen sovány, de ő a töltött galamb típushoz tartozott, és korán sem tűnt annyira tiszteletre méltónak, mint az ura. Először is, folytatta Plendelliszt, szeretném, ha alaposan megvizsgálná. Én ezt ugyan már megtettem két héttel korábban, de most a gazdi kedvéért megismételtem a dolgot, ami nem volt könnyű, mert Pip azonnal a hátára fordult, mihelyt ráillesztettem a stetoszkópot. Amikor a kutya lázát mértem, Plendelliszt többször is végig simította az állat barna hátát, míg a felesége bátorítóan gügyökött hozzá. Egészséges, mint a mak, jelentettem ki a vizsgálat végét. Remek, mondta Plendelliszt. És az a kis barna folt a hasán? Kérdezte némi aggodalommal. Az csupán anyajegy, nyugtattam meg a gazdit. Értem, mondta Plendelliszt, majd fontoskodva hozzátette. El kell áruljam önnek, doktor úr, hogy nekünk ő az első házi állatunk. Na, már most, én szeretek mindent körültekintően csinálni. Azt is elhatároztam, hogy Pipet nagy gonddal fogjuk nevelni, ezért vettem pár ebbe a témába vágó könyvet. Azzal megmutatott néhány vadonatúj kiadványt. Így gondozd a kutyádat, az egészséges és a beteg kutya, valamint amit a border terrierről tudni kell. Nagyon helyes, mondtam, mert bár normális körülmények között túlzásnak tartottam volna ekkor előkészületet, most csupán helyeselni tudtam, hiszen nagyon örültem, amiért Pip jó kezekbe került. Már idáig is tanultam egyet-mást abból, amit elolvastam, folytatta Plenderlis. És úgy gondolom, jó lenne, ha beoltaná Szopornyica ellen. Mivel talált ebb, azt ugyebár nem tudjuk megállapítani, hogy erre sor került-e már, vagy sem. Úgy legyen, bólintottam. Ha ön most nem hozta volna föl, én magam javasoltam volna. Előkerestem egy ampullát az oltóanyagból, és megtöltöttem vele egy fecskendőt. Pip sokkal kevésbé izgult, mint újdonsült gazdája, amikor a bőre alá fecskendeztem az oldatot. Plenderlis egész idő alatt aggodalmas képpel lapogatta az állat fejét, a felesége meg a lábát, s közben bátorító szavakat gügyögött hozzá. Amikor elraktam a fecskendőt, Plenderlis láthatóan megkönnyebbült és folytatta a kérdezősködést. Föltette a szemüvegét, elővett egy aranyceruzát, majd kinyitott egy bőrnoteszt, amelyben gyöngybetűkkel írt listát láttam. Lássuk csak, mondta. Lenne még egy-két kérdésem. És volt neki, persze nem egy és nem kettő. Igen alaposan kifaggatott engem a kutya etetéséről, elszállásolásáról, mozgásigényéről, az ideális kutyakosár miben létéről, miközben gyakran utalt a tankönyveiben olvasottakra. Azt mondja itt a 143. oldalon, a 9. sorban idézem. Türelmesen válaszolgattam neki, bár még sok munkám volt aznap kinn a terepen, de ha egyszer az volt a vágyam, hogy kis kedvencem gondos emberek kezébe kerüljön, az most teljesült, és nem hagyhattam cserben őket. Amikor Plenderlis végzett a tájékozódással, a tőle várható akkurátus mozdulatokkal rakta el a ceruzát, a noteszt és a szemüvegét, majd közölte velem. Az egyik oka annak, hogy kutyatartásra adtam a fejemet, doktor úr, az volt, hogy szerintem nekem is alkalmat adna egy kis testmozgásra. Egyetért ön ezzel? Mi az, hogy egyetértek? Az ilyesminek az az egyik legbiztosabb módja, ha az ember tart egy ilyen eleven kis állatot. Őt egyszerűen muszáj kivinni, hogy szaladgáljon egyet a szabadban. Számítson rá, hogy vasárnap délutánonként, amikor mások a karosszékükben szúnyókálnak az újságjuk alatt, ön odakint fogja sétáltatni a kutyát, ha esik, ha fú. Plenderlis büszkén kiúszta magát, mint aki már is elképzeli magát, amint kutyát sétáltat a viharral dacolva. Arról nem is beszélve, kuncogott Mrs. Plenderlis, hogy talán ebből is le fog menni egy kicsi, azzal szeretettel meglapogatta férje tekintélyes pocakját. Na de kedvesem, méltatlankodott az ura, de a szája sarkában láttam egy kis félmosolyt, amely mintha rácáfolt volna Plenderlis rettenetesen tekintélyes magatartására. Megállapítottam, hogy valójában jó ember lehet. A hóna alá csapta a könyveit, majd a kutyáért nyúlt. Na, gyere, Pipkoma, ne tartsuk föl tovább Harriet doktort. A feleség azonban gyorsabb volt nála. Karjába kapta a terriert, és amint megindult kifelé a folyosón, az arcához szorította a kutyus ráncos kis pofikáját. A rendelő előtt Plenderlisék beszálltak a vadonatúj autóba, és amikor elindultak, Plenderlis méltóság teljesen bólintott nekem, a felesége pedig integetett, az utóbbi ölében ágaskodó Pip viszont rám se hederített, hanem kíváncsian fürkészte maga előtt az utat. Amikor eltűntek a szemem elől, arra gondoltam, no, ez az eset jó véget ért, meg arra, hogy valójában a kulcsfigura Róz nővér volt, aki már nem egy reménytelen helyzetbe került állatot mentett meg a rosszabb sorstól. Állatmenhelye minden bizonnyal csak bővülni fog, és ő továbbra sem fogja sajnálni érte az áldozatot. Milyen szerencse, hogy országszerte akadnak még ilyen emberek, és ilyen menhelyek, és én szerencsés vagyok, hogy közeli kapcsolatba kerülhettem velük. A legfontosabb azonban az volt, hogy Pip igazi otthonra talált. Örülök, hogy alkalmam nyílt erről a két témáról írni. Egyfelől a förtelmesen aljas eljárásról, ahogy az emberek kirakják az utcára vagy az országútra a nem kívánt kutyákat. Másfelől arról az áldozatos munkáról, amelyet róznővér és a hozzá hasonló teremtések végeznek. Számomra mindig nagyon valóságos volt ez a két emberfajta. Az efféle ocsmánságokra vetemedő, lelkiismeretlen emberek roppant tömege, és az a jólelkű, bátor csapat, amelynek tagjai a magukra hagyott teremtmények megmentésének szentelik életüket. Róznővér máig is folytatja nagyszerű munkáját, és éppen a minap nyitotta meg városunk szélén kutyamenhelyének második telepét. Ide minden kidobott kóborkutyát felvesznek, és ott is tartják, míg megfelelő otthont nem találnak neki. A látogatók ezrei, akik a rendelőmben dedikáltatják könyvüket, nagy lelkűen támogatják a menhelyt, ahol az adományuk minden penniét a kutyák jólétére fordítják. Derobályban a jóság hadserege áll nyerésre. Cindy. A név ott volt a kertkapun, orgonalak. Elővettem az előjegyzési listát, és újból ellenőriztem a feljegyzést. Cook, orgonalak. Merton Hall. Szuka késik a szüléssel. Ez az, itt áll a 19. századi kastély Merton Hall területén. A kastély kerektornyai alig fél mérföldre innen emelkednek a fenyőfák sávja fölé. Az ajtót egy 60 év körüli, sötétbőrű, durva arconású nő nyitotta ki, és mosolytalanul nézett rám. Jó reggelt, Mrs. Cook, mondtam. Eljöttem megnézni a kutyáját. Még mindig nem mosolygott. Nagyon jó, kérem jöjjön be. Bevezetett a kis nappaliba, s amint a kis Yorkshire terrier leugrott az egyik karosszékből, megváltozott a modora. Gyere ide, Cindy, drágám, búgta. Ez az úr eljött, hogy segítsen neked. Lehajolt, és a szeretettől sugárzó arccal megsimogatta a kis állatot. Leültem egy másik karosszékbe. Hát mi a baj, Mrs. Cook? Majd meghalok az aggodalomtól. Idegesen összekulcsolta a kezét. Tegnap kellett volna megkölykeznie, de semmi sem történt. Egész éjszaka nem tudtam aludni, belehalok, ha ennek a kutyának valami baja lesz. Néztem az úrnője simogatásától farkát csóváló csillogó szemmel felfelé néző terriert. Egyáltalán nem látszott rajta, hogy szenvedne. Mutatkoztak már a vajúdás jelei? Hogy érti? Hát zihált-e, vagy zaklatott volt-e? Van folyása? Nem, semmilyen nem volt. Intettem Cindynek, beszéltem hozzá, s a kutya félénken odajött a linoleum padlón, és végül ölembe vehettem. Megtapogattam a kitágult hasat, sok kölyök volt odabenn, de minden rendben lévőnek látszott. Megmértem a hőmérsékletét, az is normális volt. Hozzon kérem, Mr. Cook, meleg vizet és szappant, mondtam. A terrier olyan kicsi volt, hogy a leszappanozott és fertőtlenített kis ujjammal tudtam csak megvizsgálni. Óvatosan tapogattam előre, a vagina fala száraz és tapadós volt, s a ményak, mikor elértem, szorosan zárt. Megmostam és megtöröltem a kezem. Ez a kis szuka még messze van a kölykezéstől, Mrs. Cook. Biztos, hogy nem tévesztette el a dátumot? Nem én. Tegnap volt 63 napja. Elgondolkozott egy pillanatra. Egyet elköl magának mondan a fiatalember. Cindynek már voltak korábbi kölykei, és akkor is ugyanígy csinált. Sehogy se akart hozzákezdeni a dologhoz. Ez két esztendeje volt, mikor oda átlaktam Lystondale-ben. Kihívtam hozzá Mr. Broomfieldet, az állatorvost. Az adott neki egy injekciót. Csodálatos volt. Fél órával utána lekölykezett. Mosolyogtam. Igen, biztos pituitrin volt. Már benne lehetett a kőkezésben, mikor Mr. Bloomfield látta. Akárhogy van is, szeretném, ha beadna neki egyet. Nem állom tovább ezt a feszültséget. Sajnálom, letettem Cindyt az ölemből, és felálltam. Nem tehetem. A jelen szakaszban nagyon ártalmas volna. Rám merecs eszembe villant, hogy ez a sötét arc nagyon fenyegető tud lenni. Szóval nem csinál semmit? Hát, vannak alkalmak, mikor csillapíthatja a kedélyeket, ha valami tennivalót adunk az ügyfélnek, még ha szükségtelen is. Igen, vannak a kocsimban bizonyos tablettáim. Azok jó kondícióban tartják majd a kiskutyát, míg le nem kölykezik. De én sokkal jobban szeretném azt az injekciót. Csak egy kis szúrás volt. Mr. Bloomfield elintézte egy másodperc alatt. Biztosíthatom önt, Mrs. Cook, hogy e pillanatban ez nem lehetséges. Behozom a tablettákat a kocsiból. Összeszorította a száját. Láttam, hogy súlyosan csalódott bennem. Hát jó, nem csinálja meg, akkor jobb, ha behozza azokat az izéket. Elhallgatott. És a nevem nem Cook. Nem, de nem ám, fiatalember. Nem látszott hajlamosnak arra, hogy további felvilágosítással szolgáljon, így hát zavartan kimentem. Kinn az úton néhány lépésre a kocsimtól egy ember éppen be akarta indítani a traktorját. Odaszóltam neki. Hé, a hölgy itt benn azt mondja, hogy nem Cooknak hívják. Abba igaza van, nem a neve Cook, hanem a foglalkozása. Ő a szakácsni a kastélyban. Összekeverte maga eztet. Jó ízűt nevetett. Hirtelen minden megvilágosult, a bejegyzés, a naplóban, minden. Hát akkor mi az igazi neve? Bubi! Kiáltotta éppen, amikor a traktor felbődült. Furcsa név, gondoltam, miközben előszedtem ártalmatlan vitamin tablettáimat a csomagtartóból, és visszatértem a házikóba. Odaben számos igen, Mrs. Bubi, és nem Mrs. Bubi bevezetésével igyekeztem helyrehozni a dolgot, de a hölgy nem engedett fel. Mondtam neki, hogy ne aggódjon, biztos vagyok benne, hogy napokig nem történik semmi, de nem tudtam, hatnak-e rá a szavaim. Vidáman visszaintegettem az ösvényről. Isten vele, Mrs. Bubi, kiáltottam. Nyugodtan hívjon fel, ha valami aggasztja. Mintha nem hallotta volna. Bárcsak azt csinálná, amit kértem, siránkozott, hiszen csak egy kis szúrás volt. A derékhölgy csak ugyan nyugodtan felhívott. Másnap megint rám szállt, s ki kellett rohannom hozzá. Mondani valója ugyanaz volt, mint korábban. Azt a csodálatos injekciót akarja, amitől a kölykök csak úgy kipattannak, és pedig most rögtön akarja. Mr. Bloomfield nem vacakolt és vesztegette az időt, mint én, és kihívott a harmadik, a negyedik, az ötödik reggelen is Merstonba, hogy megvizsgáljam a kis szukát, és elmondjam ugyanazt a magyarázatot. A fejlemények a hatodik napon jutottak el a csúcspontra. Az orgonalak szobájában a két sötét szem kétségbeesett fénnyel meredt az enyémbe. Én ezt nem bírom tovább, fiatalember. Mondom magának, hogy belehalok, ha valami baja lesz ennek a kutyának, nem érti? Persze, tudom, mennyire szereti Mrs. Bubi. Nagyon megértem magát, higgy el. Akkor miért nem csinál valamit? Kaffantotta. Belevágytam a körmöm a tenyerembe. Ide hallgasson, már megmondtam. A pituitrin injekciótól összehúzódnak a méhfalak, tehát csak akkor adható be, amikor megkezdődött a vajudás, és a méhnyak kinyílt. Ha úgy látom, hogy itt az ideje, beadom, de most esetleg megrepedne tőle a méh. Belepusztulna a kutya. Elhallgattam, mert úgy éreztem, apró buborékok gyűlnek a szájam szögletébe. De nem hinném, hogy egyetlen szavamat is hallotta. Kezébe ejtette a fejét. Ilyen hosszú idő, nem bírom már. Én is elgondolkodtam, hogy meddig bírom még. Hasas Yorkshire terrierek szögdeltek álmaimban éjszakánként, s minden nap legelőször néma fohászra fakadtam, hogy bár megszülettek volna a kölykök. Kinyújtottam a kezem Cindy felé, és a kutya vonakodva odakúszott hozzám. teljesen elege volt ebből az idegenből, aki minden nap eljött, összenyomkodta és beledugta az ujját. Most is remegő lábbal és rémült szemmel vetette magát alá a megaláztatásnak. Mrs. Bubi, mondtam, egészen biztos, hogy nem jutott kankutya Cindy ez a maga által megadott dátum után? Elfintorodott. Folyvást ezt kérdi tőlem, hát gondolkodtam rajta, hát ha jól emlékszem, talán egy héttel később összejöttek. Hát akkor ez az, széttártam a karom. A második párzáskor fogant meg, tehát holnap kéne, hogy eljöjjön az ideje. De én jobb szeretném a ma intézni, mint Mr. Bloomfield, csak egy kis szúrás. De Mrs. Bubi, és hadd mondjak még valamit, az én nevem nem Bubi. Megmarkoltam a széktámláját. Nem, nem. Hát akkor mi? Dooley, érti? Dooley. Nagyon bosszusnak látszok. Értem, értem. Végig botorkáltam a kerti úton, és elhajtottam. Nem volt szívvidító távozás. Másnap reggel alig tudtam elhinni, hogy nem hívnak fel Merstonból. Végre talán minden rendbe jött, de megállt bennem az ütő, mikor körültem során az egyik farmon átadták az üzenetet, hogy sürgősen menjek az orgonalakba. A körzet legtávolabbi végén jártam, és éppen javában küszködtem egy nehéz borjú elléssel, így hát csak jó 3 óra múlva szálltam ki az immár ismerős kerti kapunál. A ház ajtaja nyitva volt, és ahogy befelé baktattam az ösvényen, egy kis barna rakéta vágódott kifelé. Cindy volt az, de egy megváltozott Cindy, egy ugató, vicsorgó darabka vadság. Bár visszaléptem, belevágta fogát a nadrágom felhajtójába, és elszántan fogta. Fél lábon ugrálva próbáltam lerázni a morgó kis jószágot, amikor a felcsattanó, csak nem lányos kacagás arra késztetett, hogy hátra nézzek. Mrs. Dooley roppant derűvel figyelt az ajtóból. Bizisten megváltozott, mióta lekölykezzett. Ez mutatja, milyen jó anya, mennyire vigyáz a kölykeire. Szeretett teljesen nézte a bokámról himbálozva csüggő kis állatot. Lekölykezett? Igen, mikor azt mondták, hogy maga sokáig el lesz, felhívta Mr. Fernand. Azonnal kijött, és tudja mit? Ő beadta Cindynek azt az injekciót, amit elejtő fogva akartam. És mondhatom, még ki se ért a kertkapun, már is jöttek a kölykek. 7 darab. Csuda szépek. Hát ez nagyon jó, Mrs. Dooley, pompás. Siegfried nyilván kitapintotta az első kölyköt a hüvelyben. Végül is sikerült megszabadulnom Cindytől, s amikor úrnője felvette, kimentem a konyhába, hogy szemügyre vegyem a családot. Csak ugyan pompás kölykök voltak. Egyenként felvettem a vinnyogó kis csepségeket a kosárból, miközben anyjuk úgy hörgött Mrs. Dooley karjaiban, mint egy kiéhezett farkaskutya. Aranyosak, Mrs. Dooley, dörmögtem. Szánakozva nézett rám. Megmondtam, hogy mit csináljon, igaz? De maga nem hallgatott rám. Csak egy kis szúrás kellett. Ó, Mr. Fernand nagyon kedves ember, épp olyan, mint Mr. Broomfield. Ez már sok volt. De meg kell értenie Mrs. Dooley, hogy Mr. Fernand éppen a megfelelő időben jött. Ha én jövök, Ja, fiatal ember, de legyen igazságos, én nem hibáztatom magát, de egyik ember tapasztaltabb, mint a másik. Mindannyiunknak van mit tanulni? Felsúhajtott az emléktől. Csak egy kis szúrás volt, Mr. Fernand, majd megmutatja magának, hogyan csinálja. Ahogy mondtam, még ki sem ért a kertkapun, ami elég, az elég. Teljes magasságomban kihúztam magamat. Asszonyom, Mrs. Dooley, mondtam fagyosan. Hadd ismételjen meg egyszer s mindenkorra. Ho-ho-ho-ho, csak ne üljön fel itt nekem a magaslóra, kiáltotta. Nagyon jól elboldogulunk maga nélkül, hát ne panaszkodjon. Arckifejezése nagyon szigorúvá vált. És még valamit, én nem vagyok Mrs. Dooley. Megszédültem egy pillanatra, a világ mintha darabokra tört volna körülöttem. Mit mondott? Azt mondtam, hogy nem vagyok Mrs. Dooley. Nem? Nem. Felemelte a bal kezét, és ahogy bambán néztem, ráébredtem, hogy bizonyára a nagy idegi nyomás miatt nem vettem észre, egyetlen gyűrű sincs rajta. Nem, mondta, hanem Miss Dooley. Ez a történet arról szól, hogy az ember bizonyos esetekben az első pillanattól kezdve vesztesnek érzi magát. Ha például nem sikerül rögtön elsőre eltalálnunk kliensünk nevét, később már hiába is próbáljuk meggyőzni, hogy a megfelelő kezelést alkalmazzuk kedvencénél. Amikor Derobájba költöztem, Siegfried elmagyarázta, milyen páratlan lehetőségeket nyújt az állatorvosi praxis, hogy az ember hülyét csináljon magából.
Elhangzott James Herriot Kutyás történetek című írásának 17. befejező része. Felolvasta Szacsvai László. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello Korunk asszonya Mária című művének 10. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Don Toninho Bello Korunk asszonya Mária. Mária a szolgálóasszony. E jelző tiszteletlennek is tűnhetne, valaki még szentségtörést is sejthet. Nem tudom, hogy inkább azért, mert szíven üt, ha egy ilyen szegényes jelzővel illetjük az angyalok és szentek királynőjét, vagy pedig azért, mert oly kevésre tartjuk azokat, akik más otthonának tisztántartásával keresik kenyerüket. Mégis Mária maga választotta ezt a jelzőt. Lukács evangéliumában két alkalommal is szolgálóként határozza meg önmagát. Először, amikor az angyalnak válaszolva átadja neki a névjegyét, íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Másodszor pedig, amikor a Magnifikátban arról szól, hogy Isten tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Tehát teljes jogú szolgáló. Olyan cím ez, amit ő születése jogán visel magán, és amelyet féltékenyen őriz, mint egy nemesi címet. Leszármazottja vagy nem, mint József, mégis részese volt szolgájának, Dávid házának. Olyan cím ez, ami mint egy szimmetrikus módon biztosan felismerteti vele az öreg Simeon hasonló voltát, így odaadja gyermekét annak a szolgának karjaiba, aki most már végre békében eltávozhat. Olyan cím ez, ami a kánai mennyegzőn, minthogy kollégák között jobban megértik egymást, arra indítja, hogy a szolgákhoz forduljon azokkal a szavakkal, amelyek számunkra is egy igényes utasításként, felszólításként hangzanak, hogy mindannyian iratkozzunk be ugyanabba a szakszervezetbe. Tegyétek meg, amit ő mond nektek. Egy olyan rang ez tehát, ami jogossá teheti az illetékes szakmai szervezetek kérését, hogy nyilvánítsák a szent szüzet mindazok védőszentjévé, akik a szolgáltatások különböző területein, mint szobalányok, házvezetőnők, babysitterek egy család szolgálatában állnak. Mégis ez a nagy referenciával bíró cím nem kapott helyet a Lorettói litániában. Talán mert az egyházon belül is a sok szó ellenére, amit reálvesztegetnek, a szolgálat eszméje az alárendeltség rémképét idézi, és méltóságvesztésre utal, ami összeegyeztethetetlennek tűnik az Istenanya tekintélyével. Ez pedig azt sejteti, hogy a szűzanya diakóniája is csupán egy díszfogalom maradt, ami áthatja sóhajainkat, és nem egy működő vezérelv, ami átszövi létezésünket. Szűz Mária az Úr szolgálója, aki testestül, lelkestül átadtad magad neki, és üdvözítő tervének szolgálójaként léptél a házába, akit a kegyelem bevezetett a Szent Háromság intimitásába, és az isteni bizalom ékszerdobozává tett. te az Isten országának háztartási alkalmazottja, aki a szolgálatot nem a szabadság megvonásaként értékelted, hanem az Isten nemzetségéhez való visszavonhatatlan odatartozásaként. Arra kérünk, védj fel bennünket az állandó diakónusi szolgálat eme iskolájába, amelynek utánozhatatlan tanítónője lettél. Veled ellentétben mi igen nehezen állítjuk magunkat Isten szolgálatába, és nehezen értjük meg, hogy csak az ő szuverenitása előtt feltétel nélküli megadás adhatja meg nekünk azt a kezdetleges ABC-t, amivel olvashatunk az összes emberi szolgálat között. Az Úr kezébe helyezett élet hazárjátéknak tűnik számunkra. A neki való alávetettséget, ahelyett, hogy egy kétoldalú szövetségként fognánk fel, a rabszolgaság egy változatának tartjuk. Egy szóval féltékenyek vagyunk az önállóságunkra. A megállapítás, miszerint Istennek szolgálni annyit jelent, mint vele uralkodni, nem nagyon győz meg bennünket. Szűz Mária, az ige szolgálója, olyannyira szolga, hogy nem csak meghallgattad és megőrizted, de be is fogadtad azt a megtestesült Krisztussal, segíts, hogy Jézust életünk középpontjává tegyük. Add, hogy megtapasztaljuk rejtett sugallatait. Segíts, hogy a legvégsőkig hülyek tudjunk maradni hozzá. Add azoknak a szolgáknak a boldogságát, akiket az éjszaka közepén hazatérve is ébren talál, és akiket miután felövezte magát, ő maga ültet asztalhoz és szolgál fel nekik. Add, hogy az evangélium legyen mindennapi döntéseink ihlető normája. Őrizd meg annak kísértésétől, hogy engedményeket tegyünk határozott kívánalmaival kapcsolatban. Tégy minket képessé az örvendező engedelmességre. Adj a lábainkra szárnyakat, hogy az igét missziós szolgálattal hirdessük a világ végső határáig. Szűz Mária, világ szolgálója, aki rögtön azután, hogy Isten szolgálójának jelentetted ki magad, siettél, hogy Erzsébetet is szolgáld. Add lábainknak azt a figyelmes siettséget, amivel te mentél Júda városába, jelképeként annak a világnak, amellyel szemben az egyháznak fel kell kötnie szolgálói kötényét. Add vissza szolgálatunknak az ingyenesség ritmusát, amit gyakran beszennyezett a szolgalelkűség salakja, és add, hogy a hatalomárnya soha ne vetüljön fel ajánlásainkra. Te, aki megélted a szegények szenvedéseit, segíts, hogy csöndes, diszkrét gesztusokkal bocsássuk életünket az ő rendelkezésükre, és ne a szereplésvágy reklámjával. Tudatosíts bennünk, hogy a megfáradtak és az elnyomottak áruhája alatt maga a király rejtőzik. Nyisd meg szívünket a testvérek szenvedései iránt. Ahhoz, hogy készek legyünk megérezni a szükségleteiket, adj nekünk gyengéd és reményt sugárzó szemeket. Olyan szemeket, amelyenek a tieid is voltak azon a napon, a galileai Kánában. Mária, az igazi nő. Bevallom nektek, magam is megdöbbenek, amikor a szűzanyára gondolok, az Úr eme hihetetlen álmára, s azután látom a televízióban a palesztin anyák könnyeit, vagy felfedezem a missziós folyóiratok lapjain az Amazonas alultáplált asszonyainak arcát, vagy némelyik könyörtelen riportból megismerem a bangladesi lányok embertelen életkörülményeit, felteszem magamnak a kérdést. Van-e valami köze ezekhez a boldogtalan teremtményekhez Mária történetének? S amikor a közutak valamelyikén szembe jön velem egy olyan, akit inkább a nyomor, mintsem az eltévejedés késztet arra, hogy eladja magát az életben maradás érdekében, felteszem magamnak a kérdést, vajon Mária is folytatná a maga útját, ahogy én teszem, romlatlan óvatosságban? Minden esetre elég nehezen tudom elképzelni, megállva vajon milyen szavak hagynák el ajkait. Így mindahányszor hallgatom a férjük által megerőszakolt, apjuk által fogva tartott, vagy a legelemibb jogaikban a férfiak által korlátozott nők fájdalmát, nagyon nehezemre esik elképzelni, milyen kapcsolat létezhet Mária és e teremtmények között, akiknek szelídsége gyakran bájnak tűnik, de valójában beletörődés, engedékenység, inkább megalázottság. A mosoly villanásait mutatja, de elrejti a könnyek szomorúságát. Amikor pedig némely láthatólag emancipált nőkre gondolok, akkor is kitartóan visszatér gondolataimban az összehasonlítás Máriával. Ki tudja, vajon a vidéki varieté szubrettje, vagy éppen a milánói szkála szopránja nem hívja az ő nevét segítségül, mielőtt fellép a színpadra? Vagy hogy a felnőtteknek szóló képes újság fotómodellje és a görkorcsolya bajnoknő nem érzik-e az ő emberfeletti varázsát? Vagy hogy a filadelfiai filharmonikusok hegedű művésznője és az elsőrangú éjszakai mulató konzumhölgye tényleg nem érzi meg az ő lelki nagyságát? Mit gondolnak róla az interkontinentális Boeingek utaskísérői, vagy a moszkvai nagyszínház női tánckarának tagjai? Vajon a nyakukban viselt ezüstláncon függő medálon túl milyen reakciókat vált ki Mária neve a világot beutazó női röplabda válogatott atlétáiban, vagy a televíziós bemondónőkben, vagy az irodalmi szalonok elegáns főszereplőiben? Szóval Mária csak a klauzúrás nővérek meg a templomjáró leánykák számára elfogadható viszonyítási pont, vagy emésztő vágyakozása minden nőnek, aki a maga teljességében akarja megélni nőiességét? A föld asszonyai azért néznek rá gyengétséggel, mert földi életében összefoglalta minden alávetettségük fájdalmas titkait, vagy mert beszédes jelképe mindazoknak, akik megtapasztalják az ősi szolgai állapotból való kitörés örvendetes titkait? Vagy mert megtestesíti a nőnek a történelem során méltóságát eltorzító minden szolgaságtól való végleges felszabadulásának dicsőséges titkait? Kissé esztelennek tűnhetnek-e kérdések, amelyekre nem tudok választ adni, de amelyekért tudok imádkozni. Szűz Mária, az igazi nő, az Egyiptom földjén megalázott, a mindenkori fáraóknak alávetett és a hagymás fazekok mellett megbarnult arcú női világ ikonja, akiknek az a sorsa, hogy a hatalmasok városaihoz készítsék a téglát, könyörgünk hozzád a föld minden asszonyáért. Amióta a Golgotán a te lelkedet is tőr járta át, nincs anyai sírás, amely idegen volna tőled, nincs özvegyi magány, amit meg ne tapasztaltál volna, nincs olyan lealacsonyítás, aminek ne éreznéd megalázó voltát. Amikor a katonák megfosztották Jézust ruháitól, a fájdalom téged fosztott meg tekintélyes jelzőittől. Egyszerűen csak nőként álltál ott, annyira, hogy haldokló egyszülötted is csak ezen a néven tudott szólítani. Asszony, íme a te fiad. Te, aki állva maradtál a kereszt alatt a szabadság élő szobraként, add, hogy minden nő a te asszonyi büszkeséget példáján mindenfajta szenvedések közepette legfeljebb csak fejét hajtsa le, de háta meg ne hajoljon. Szűz Mária, az igazi nő, jelképe annak a női világnak, amely végre a kivonulás útjára lépett. Add, hogy a nők ebben a fárasztó, egyik antropológiai korból a másikra vezető vándorlás során ne szóródjanak szét, mint a zsidók a pusztában, hanem meg tudják találni a helyes ösvényeket, amelyek az új filiszteusok egyeduralmától jó távol vezetik őket. A te képed, mint valóban sikeres asszonyé, ragyoghasson mindannyiunk számára, mint a fényülő felhő a sivatagban. Segítsd egyházadat is megszabadulni azoktól a formáktól, amelyek hímnemű végződésekkel látják el személyedet. Szűz Mária, az igazi asszony, jelképe annak a női világnak, amely végre megérkezett az ígéret földjére, segíts nekünk, hogy annyi parancsoló férfiasság után a nőiesség lágy, ugyanakkor erős kategóriáin keresztül olvassuk a történelmet és értelmezzük az életet. Ebben az ellaposodott világban, amit az érvelésnek a megérzés feletti győzelme jellemez, a számításé a kreativitás felett, a hatalomé a gyengédség felett, az izmok erejéé a tekintet, lágy, meggyőző ereje felett, te nem csupán az új nő képe vagy, de az új, hamis felszabadítások ábrányaitól megőrzött emberiségé is. Segíts, hogy köszönetet mondhassunk Istennek, aki a föld emberibbé tételéhez az embert használja fel, igaz, nem túl sok sikerrel, az ember emberibbé tételéhez pedig a nőt szemelte ki, abban a biztos tudatban, hogy ezúttal nem val kudarcot.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 10. részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Parócai Bernadett volt.